Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Minden föld dicsérjen téged, Isten! Valóban nagy lehetőség, hogy az ember igent mondhat az Istennek, és valóban az Isten dicséret ezt jelenti. Az Isten elfogadását, az Isten elismerését. Persze ahhoz, hogy az ember ezt tehesse, ahhoz állandó önismeretre, állandó önvizsgálatra van szüksége. Bár ugye ezzel kapcsolatosan Nietzsének van egy elég gúnyos megjegyzése, hogy az egész kereszténység csak lefokozza az embert, mert az önismerettel foglalkozik egyfolytában, és mindig kontrollálja az embert, ez azt jelenti, hogy levágja a szárnyait a kereszténység az embernek. Hát elég sok akarnok emberrel vagyunk körülvéve, hát szárnyalnak. Azt hiszem, hogy sokkal inkább egy másik irányt kell az embernek venni, ez pedig azt jelenti, hogy valóban egy tiszta önismeretre jusson az ember, hogyan áll magával, hogyan áll a másik emberrel, és ennek alapja, hogyan áll az Istennel. Minden szentmise elkezdésekor egy pillanatra megállunk, önmagunkba nézünk, talán így is mondhatnám, elkezdünk söprögetni a saját házunk előtt. Valamikor olvastam nagyon régen, hogy a egyszeri londoni polgármester föltette a kérdést a lakóknak, hogy hogyan lehetne a szemetet megszüntetni Londonban. Lehetséges-e fél óra alatt ezt a súlyos problémát megoldani? Hát mindenki hitetlenkedve hallgatta ezt a felvetést. Aztán valaki mondta, hogy igen, megoldható fél óra alatt, egy feltétele van, mindenki a maga háza előtt söpörjön. Hát azt hiszem, hogy valamiképpen ilyen lelkülettel kellene az Isten elé állnunk, és ilyen lelkülettel kellene egymással összetartozni, és akkor tisztább lenne a világ. A levegője is a világnak, a kapcsolataink is, és egyáltalán élhetőbb lenne a világ. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta. Két ember Fölment a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer bőtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amin van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ő megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mind azt, aki magát felmagasztalja, megalázzák. Aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mögöttem 50 szolgálati év áll, és azt hiszem, hogy egyetlen év sem múlt el, hogy legalább egyszer ezt az evangéliumi szakaszt föl ne olvastam volna, vagy ne szóltam volna róla. És elgondolkodtam rajta, mi lenne akkor, ha egyszer úgy Isten igazából, amivel szembesülünk, amit meghallunk, meghallgatunk, az életre is válna bennünk. Hol tartanánk? Hát persze, Teréz nővérrel beszélgettem itt a szentmise előtt, és mondtam neki, hogy mikor én kicsi gyerek voltam, akkor nekem el kellett mondani otthon a nagypapámnak a vasárnapi prédikációt, ennek a nagyfiúknak is mondtam, azt mondták, náluk is volt valami ilyen, mondtam, sajnos valószínű abban maradt, ha csak volt. És Teréz nővér azt mondta, hogy azonnal elfelejti, ahogy meghallja. Hát, most akkor hogy legyen? Kiálljon az ember, és azt mondja, testvérek, amit mondani akartam volna, nincs értelme, úgyis elfelejtődik. Hát, még egyszer nekirugaszkodok. A napokban került a kezembe ez a, még pontosan pénteken, Ferenc pápáról szól ez a kicsi kis könyvecske, és a jezsuiták, különböző országok, jezsuita újságjainak a főszerkesztői állították össze. Nagyon érdekes. Mindjárt az első beszélgetésben egy olyat olvastam, ami szinte erre a mai napra szól. Megkérdezték Jorge Mario Bergoglio-t, ugye ez a családi neve Ferenc pápának, hogy ki ő? És meghökkentő választ adott. Nem tudom, olvasta valaki ezt a könyvecskét már? Érdemes megnézni. Tudják, mit válaszolt? Én egy bűnös vagyok. Aztán, ahogy beszéltek, a pápával kapcsolatosan is ebben a könyvben, és amikor ezt a kérdést is föltette neki az egyik jezsuita újságíró, akkor ezt hirtelen kimondta a pápa, aztán elkezdett gondolkodni, és azt mondta, mint egy kiegészítésképpen még utána, én egy bűnös vagyok, de az Úr rám tekintett. Aztán még mondott érdekes dolgokat, hogy én egy picit ügyeskedő ember vagyok, és kicsit naív. És még sok minden más, de most ne erre menjünk el, ezek felé a mondatok felé, hanem az első mondathoz térjünk vissza, amit mondott a pápa, és a jelmondatát is ennek megfelelően választotta Szent Béda Venerábilisnak az egyik prédikációjából vette ezt a jelmondatot, miserando atque eligendo. Magyarul ez azt jelenti, ki választott az Úr, mert rám tekintett. Vagy fordítva, rám tekintett az Úr, és kiválasztott. Béda Venerabilis Máténak, a Vámosnak a meghívásáról szóló példabeszédében, illetve prédikációban beszél erről, amikor ugye azt mondja, hogy irgalmas szeretettel rátekintett Jézus Mátéra, a Vámosra, és elhívta. Erre utalt a pápa, és aztán egy picit magyarázgatta. Azt mondja, ez a miserando nagyon nehezen fordítható le akár melyik nyelvre, és akkor azt mondja, én szívesebben mondom, ez mert ez egy gerundívumos szerkezet, ugye latin nyelvről van szó, és azt mondja, én szívesebben mondanám a misericordiando atque eligendo, ami azt jelenti, a misericordia, ugye, irgalmas, azt jelenti, irgalomra gyúlt a szíve irántam, rám tekintett. Azt gondolom, hogy a mai evangélium megértéséhez igen jó támpontot jelenthet az, amit a Szentatya itt önmagával kapcsolatosan mondott. És mindegyikünk számára nagyon tanulságos lehet, mert a pápával együtt mondhatnánk mindannyian ugyanazt, amit ő mondott, és igen, azt is, és az Úr rám tekintett. Mert a kérdés ezendől el. Ugye mi emberek azt gondoljuk, hogy az életünk minden kérdését nekünk magunknak meg kell oldani. Keressük a fogódzó pontokat, és hogyha ezeket megtaláltuk, akkor úgy gondoljuk, hogy minden rendben van, és minden sikerülni fog. A pápa is pontosan azt az igazságot hangsúlyozza, és az evangélium is, ha az ember élni akar, akkor el kell az embernek odáig jutni, hogy ezeket a bizonyos fogódzó pontokat elengedi. És rábízza magát egészen az Istenre, aki rátekintett. Nagy kísértés, hogy mi emberek azt gondoljuk, hogy nekünk valóban mindent meg kell tudni oldani. Bizony, én is azt mondanám a testvéreknek, egy picit tovább kellene látni. Ha azt hallottuk a mai olvasmányban, vagy a Szentleckében, már nem is tudom melyik, egyikben, hogy az imádságunk áthatol az egeken. Meddig látunk mi emberek? Egyszer egy pilóta mesélte nekem, hogy milyen izgalmas az a helyzet, amikor a felhőben repülnek, és teljes egészében kénytelenek ráhagyatkozni a műszerekre. Egyébként mindig is a műszerekre hagyatkoznak, de azért látnak is, amikor nem ilyen viszonyok között repülnek. Hát valami ilyen az imádság. Az ember teljesen ráhagyatkozik az Istenre, ha meg akarja oldani az életét. Nyilvánvaló, hogy Nietzsével, ha elkezdünk vitatkozni, akkor ezt az egészet letörölhetjük, amit eddig elmondtam. De hát azért úgy gondolom, hogy nem csak azon az úton lehet elindulni, amit Nietzsche mondott. Bár megdöbbentett, a televízióban láttam, nem tudom pontosan milyen Brüsszelre hivatkoztak, aztán a végén a Deutsche Welle-t írták ki. Minden esetre egy nagyon-nagyon behizelgő, modorú nő arról beszélt, hogy Lengyelországban egyre többen hagyják el a vallást, a kereszténységüket. Már ők is, és erről olyan eufórikusan beszélt az illető, úgy szívem szerint kérdeztem volna, és miért jelent, most miért foglalkozunk ezzel? Mi az előny ebből? Miért jó ez? Jó-e annak, aki elhagyja a kereszténységét? Miért jó neki? És miért jó ez Brüsszelnek, vagy a Deutsche Welle-nek, vagy mit tudom én kinek, hogyha emberek már Lengyelországban is így gondolkodnak. Egyre többen mondja ez az illető. Hol van ez attól, amit a mai evangélium mond, hogy ráhagyatkozni az Istenre. Egyébként ez az evangélium kétféle istenképet mutat, az irgalmas Istennek a képét, vagy az ítélő Istennek a képét. Nyilvánvalóan az irgalmas Isten képét mutatja. Kétféle imádságos formulát, vagy stílust mutat be ez a mai történet. Egy kicsit a dicsekvő, a tetteinkre hivatkozó, imádkozó ember jelenik meg, vagy a megalázkodó ember imádságos stílusa jelenik meg. Kétféle vallásos magatartással is szembesülünk, amikor ezt halljuk, a jó tettekre hivatkozó és a szívvallásosságát hangsúlyozó ember. Testvérek, egy biztos. Két emberről van szó, az egyiket alázatosnak mondja az írás, a másikat farizeusnak, vagyis gőgösnek. Ki az alázatos ember? Alázatos ember az, aki elismeri az Istent Istenének, és magát gyenge, esendő embernek tartja, és Isten oltalma alá helyezi magát. Akár így is mondhatnám, alázatos az, aki kimondja, hogy Isten segítségére szüksége van. Nyitott az Istenre. És ennek csodálatos gyümölcsei teremnek, ha ezt valaki komolyan gondolja, a gőgös ember, vagy akár itt a farizeus szerepelt. A farizeus az, aki úgy gondolja, hogy az ő életében nincs helye az Istennek. Nincs szüksége az Istenre. Talán még azt is mondhatnám, hogy a farizeus az, vagy a gőgös az, aki nevetség tárgyává teszi az Istent. Egy kicsit ebben a filmben ezt hallottam ki, és ezt értettem. Ugyanis a gőgös ember föl se fogja, hogy az Isten mi mindent tesz azért, hogy levehesse az ember válláról a bűnei terhét. És ez a döntő. Az Isten kiválasztja Ábrahámot, aztán egy népet, aztán megszabadítja Egyiptomból, aztán végigvezeti a pusztaságon, aztán prófétákat támaszt, aztán a legutolsó prófétát, Keresztelő Jánost, aztán végül elküldi a fiát, mind-mind azért, hogy a nép megváltott nép legyen. Hogy az ember megszabaduljon a bűnei terhétől. Olyan kevésszer gondolunk erre. Nevetségessé teszi a gőgös ember az Istennek ezt a hatalmas, hadd mondjam ezt így, szervezkedését a mi érdekünkben, a mi javunkra. És kevésszer gondolunk arra, hogy a bűneink azok mindig önző döntéseink, következményei, és az önző döntéseink ránk nehezednek, és azzal fenyegetnek, hogy összeroskadunk ezek alatt, a rossz döntések alatt. Ez a lelki ismeret furdalás. Ezért a gőgös ember az általában mondja, nincs bűnöm. És ez a legszörnyűbb. Nincs bűnöm. Nem csaltam. Hányszor találkoztam ilyenekkel a Szent Jónásban? Hát akkor miért jön oda, ha nincs bűne? Ez az ember az, aki nem tudja, hol a helye. Most akkor egy picit figyeljünk erre a két szereplőre, a farizeusra, meg a vámosra. Vajon melyikkel szeretnénk azonosulni? Azt hiszem, hogy egyikkel se. Egyikünk se szeretne olyan lenni, mint a farizeus, a tetszeleg, és sorolja a maga jó cselekedeteit. És valószínű, hogy a megalázkodó vámossal se szeretnénk azért igazából azonosulni. Ugyanakkor, ha őszinték vagyunk, mind a kettőből van bennünk valami. Mindegyikünkben van valami, amikor szívesen dicsekszünk a jó tetteinkkel. És mindegyikünkben van valami, amikor őszintén belátjuk, hogy gyarló, esendő, bűnös emberek vagyunk. De az embernek egy valódi, igazi istenképet kell kialakítani, egy valódi magatartás formát kell kiépíteni, hogy egyáltalán élni tudjunk. És itt nagyon, de nagyon fontos, hogy nem csak a két szereplővel találkozunk, hanem a templomról van szó. A templom az a hely, ahol mindenkinek helye van. A farizeusnak is, meg a vámosnak is. A templom egy misztikus hely. A templom a kegyelmek világa, ahol az ember az Isten elé áll. Azért, ha őszintén megkérdezzük magunktól, mi mindenkinek adnánk helyet a templomainkban? Ki mindenkit utálnánk ki szívesen a templomokból? A farizeusnak meg a vámosnak is helye van a templomban. És aztán azt halljuk, hogy a farizeus megaláztatik, a vámos meg fölmagasztaltatik, de nem az emberek előtt, Isten előtt. Nem arról van szó, hogy kinyilvánítják a vámosnak a dicsőségét, a farizeusnak meg a gyalázatosságát, nem. Ez misztikus történet, Isten és ember találkozása titokban történik. Isten és az ember között, nem egy nyilvános módon. Minden esetre. A történet azzal fejeződik be, hogy az egyik megigazulva ment haza, a másik nem. Megigazulva, vagyis lehullottak a terhei. Vagyis megbocsáttattak a bűnei. Egyébként a vámos nem sorolja föl a bűneit sem. Egyszerűen önmagát rábízza az Istenre. Megigazulva ment haza, megszabadult a bűnei terhétől. Amaz meg nem, mert ő a tetteit sorolta fel, és ezekkel állt az Isten elé, és nem önmagát bízta rá az Istenre. Ő nem megnyugodott lélekkel megy haza, ráadásul még azt is hozzátehetem, hogy ugye felsorolt, hogy mi mindent tesz, Erre nemhogy megnyugodott volna, hogy még több terhet vett magára. Mert felsorolta a törvényeket, az előírásokat, a parancsolatokat, na most ő aztán úgy ment innen el, hogy ezeket mind be kell tartani, amiket nem fog tudni betartani. Nem megnyugodva ment el, hanem nyugtalanul. Magára vett egy csomó olyan terhet, amit Isten segítsége nélkül véletlenül sem lehet elhordozni. Testvérek, izgalmas történet ez. Jó lenne, ha egy kicsit ezen elgondolkodnánk, és nem felejtenénk el, amit most itt próbáltam feszegetni, és gondolkodnánk rajta. Ide azért jövünk, mert Isten elé állunk, azért jövünk, mert Istennel akarunk találkozni. Ez egy titokzatos, misztikus találkozás. Isten az, aki igazolni akar bennünket. Aki nem bízza magát az Istenre, annak tudomásul kell venni, hogy az előírások és parancsolatok tömkelegével a vállán, az életében indul el, azzal a tudattal, hogy valójában teljesen soha senki nem képes ezeket megtartani. Ezért kell kérni az Istent ilyen némán és szótlanul, mint ahogy ezt a vámos tette, Isten elé áll, önmagát adja át az Istennek, kérve, hogy az ő segítségével el tudja hordozni élete terhét. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ebben a szentmisében egy kedves házaspárra gondolunk, 60. házassági évfordulójuk van, sajnos nincsenek itt. Sok-sok jót tettek életük során, és nagyon méltók arra, hogy imádkozzunk értük. És mindenképpen szeretném most, ami nagy nemzeti ünnepünk után, ha gondolunk azokra is ebben az imádságban, akik értünk az életüket adták, különösen szeretném Jenőnek megköszönni. Tegnap nagyon-nagyon büszke voltam, amit hallottam a televízióban, arról a gyalázatos helyről, ahol halálra ítéltek téged is, és mégis most itt lehetsz közöttünk. És mindenképpen szeretném, ha ebben az imádságunkban helye lenne Andrásnak is, a Zeneakadémia rektorának. Megcsodálhatjuk ezt a gyönyörű szép műalkotást, rengeteget dolgozott azért, hogy ez eredeti szépségében és fényében tündököljön. Köszönjük, András, sok-sok áldozatot és rátermettséget. Hát sok mindenért kell imádkozni, de hát most itt sokat egyben fogunk, és akkor még profitálunk is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.
könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.